62. fejezet. A bűvös fejjel történt kalandról és más apróságokról, melyek nem maradhatnak elmondatlanul. Don Quixote házigazdáját Don Antonio Morenónak hívták. Vagyonos és értelmes úriember volt, szerette a tisztes, vidám mulatságot. Mihely Don Quixote a vendége lett, mindjárt azon mesterkedett, hogyan lehetne ártatlan tréfát űzni furcsaságából, mert ami fáj, nem tréfa, s az sem mulatság, ami másnak kárt okoz. Első dolga az volt, hogy megkérte Don Quixotét, vesse le a páncélját, aztán abban a szűk zergebőr ujjasban, amit már többször leírtunk és lefestettünk, kivezette a lovagot egy erkélyre, mert a város egyik legnépesebb utcájára nézett, odaállította a világ és az utca gyerekek csodájára, hadd bámulják, mint valami majmot. A díszruhás lovasok újra ott nyargaláztak fels alá, mintha nem is az ünnepkedvért, hanem egyes-egyedül Don Quixote tiszteletére öltöztek volna díszbe. Sancho boldog volt, mert úgy gondolta, maga se tudta, hogy nem. Megint olyan helyre akadtak, mint a Camacho lakodalmán, Don Diego de Miranda házában, vagy a herceg palotájában. Ezen a napon Don Antonio néhány barátja is velük ebédelt. Ezek egészen úgy bántak Don Quixotéval, s olyan kitüntetésben részesítették, mint a kóbor lovagokat szokták. A büszke és önérzetes lovag alig tudott hova lenni örömében. Sancho annyira elemében volt, hogy a ház cselédsége úgy szólván az ő ajkán csüggött. Míg étkezés közben Don Antonio azt mondta Sanchónak. Úgy tudjuk, jó Sancho, Kelmed annyira szereti a sültek fehér húsát meg a gombócot, hogyha marad belőle, mellényébe rejti másnapra. Nem, uram, válaszolta Sancho, annak fele se igaz, sokkal tisztább vagyok én, sem hogy ilyen falánk volnék. És itt az uram, Don Quixote úr, ő mondja meg, nem igaz-e, hogy sokszor egy-egy álló hétig is eltengődtünk egy marék dión vagy makkon. Ám bár azt se tagadom, hogy ahol malacot ígérnek, ott én zsákkal forgolódom. Evel azt akarom mondani, azt teszem, amit kapok, s úgy élek, amint lehet. S akárki fia mondta is, hogy én güzű vagyok, a malac, annak csak azt mondom, hazudott. De még többet is mondanék, mert ha nem nézném ezt a tisztes társaságot az asztal körül, már azt meg kell vallani, jelentette ki Don Quixote, Sancho olyan tisztas, olyan mértékletes az evésben, hogy csak ugyan érclapokra lehetne vésni a jövő századok számára, örök emlékezetül. Az igaz, hogyha éhes, kissé falángnak látszik, mert nagyon mohón eszik, s két pofára csámcsog. Azonban a tisztaságnak mindig nagy barátja volt, s kormányzó korában olyan éledelmesen megtanult enni, hogy még a szőlőt is, de még a gránátalma magvát is villával ette. Hogyan? Kiáltott föl Don Antonio. Hát Sancho kormányzó volt? Az bizony, felelte Sancho. Egy bizonyos Barataria szigeten. 10 napig kormányozta, mint a pinty, csak hogy oda lett mellette a nyugodalmam, s megutáltam a világ minden kormányzóságát. Megszöktem, belepottyantam egy verembe, ahol már halálfiának véltem magamat, de mégis csodamódon megmenekültem. Don Quixote ekkor töviről hegyire elbeszélte Sancho kormányzóságának egész történetét, s ezzel nem kevés mulatságot szerzett a hallgatóságnak. Ebéd után Don Antonio karon fogta Don Quixotét, s egy félreeső szobába vitte. Itt semmi bútor nem volt, csak egyetlen asztal, úgy látszott jásfisból készült, s ugyancsak jásfisból volt az asztal lába is. Az asztal lapján mellszobor állt, olyas forma, mint a római császároké. Úgy látszott, bronzból van. Don Antonio fel alá járt a szobában Don Quixotéval, többször megkerülték az asztalt, végre a házigazda így szólt vendégéhez. Most, Don Quixote uram, minthogy bizonyos vagyok felőle, hogy senki sem hallgatózik, s nem árul el bennünket, olyan rendkívüli kalandot, vagyis jobban mondva olyan valóságos csodát akarok közölni kegyelmeddel, hogy párját ritkítja a világon. De csak is oly feltétellel közlöm, hogy kegyelmed megígéri, hogy lelke leges legmélyebb rejtekébe zárja titkomat. Esküszöm, válaszolt Don Quixote. Biztonság kedvéért még egy kőlapot is teszek fölibe. Mert tudja meg kegyelmet, Don Antonio uram, már ismerte a nevét, olyan emberhez intézi szavait, akinek van ugyan füle a hallásra, de nyelve nincs a szólásra. Ami a szívén fekszik, bízvást az én szívembe öntheti hát, meg lehet győződve a felől, hogy a hallgatagság mélyére bocsátotta. Megbízom ígéretében, mondta Don Antonio, s tudom, hogy kegyelme csodálkozni fog azon, amit majd lát és hall, s az én szomorúságom meg némileg enyhül, hisz senki sincs, akivel közölhetném titkomat, mert nem is arra való, hogy akárkire rábízza az ember. Don Quixote alig tudott hova lenni kíváncsiságában, mi lesz ebből a készülődésből. Eközben Don Antonio megfogta a lovak kezét, s végig simította vele az ért szobrot, az egész asztalt, de még a jáspiskő lábat is, azután rögtön így szólt. Ezt a fejet, Don Quixote uram, egy olyan bűvályos és boszorkánymester faragta, hogy annál nagyobb alig ha volt még a világon. Ha nem csalódom, lengyel születésű, s ama hírneves Escotillo tanítványa, akiről annyi csoda dolgot beszélnek. Az az ember itt lakott nálam, s ő készítette 1000 aranyért ezt a fejet. Ennek olyan különös tulajdonsága van, hogy meg tud felelni minden kérdésre, amit a fülébe súgnak. A mester kileste a szelek járását, bűvös jegyeket rajzolt, megfigyelte a csillagokat, kártyát vetett, aztán végre csak ugyan tökéletesen elkészítette ezt a fejet, amint majd holnap meggyőződünk róla, mert pénteki napon néma szokott lenni, ma pedig éppen péntek van, ezért várnunk kell holnapig. Az alatt kegyelmed jól elkészülhet mindenre, amit kérdezni akar tőle, s tapasztalásból tudom, minden kérdésre igazat felel. Don Quixote csodálkozva hallgatta, hogy mit tud és mire képes ez a fej, és nem akart hinni Don Antoniónak. Azonban meggondolva, milyen hamar itt lesz az idő, hogy próbát tehet, nem feleselt vele, hanem megköszönte, hogy beavatta a nagy titokba. Kimentek a szobából, Don Antonio kulcsra zárta az ajtót, és azután visszamentek a terembe, az ott maradt társasághoz. Ez alatt az urakat Sancho mulattatta gazdájának sok kalandjával és viselt dolgaival. Aznap délután Don Quixotét sétalovaglásra vitték, most az egyszer azonban nem páncélosan, hanem közönséges, kijáró ruhában, hosszú barna posztókabátban. Ebben a viseletben még a Mikulás is megizzadt volna. A cselédeknek meghagyták, mulattassák Sanchót, és ne hagyják el távozni hazúról. Don Quixote most nem Rozinantén ült, hanem egy termetes, igen jó járású, stakarasan felkantározott összvéren. Ráadták a hosszú kabátot, melynek hátára a lovak tudtán kívül egy darab pergament tűztek ezzel a felírással. Ez Don Quixote de la Mancha. Alig, hogy elindultak, a cédula csak hamar magára vonta minden járókelő figyelmét, s fennszóval olvasták. Ez Don Quixote de la Mancha. Don Quixotének nem fogyott csodája, hogy hányan meg hányan ismerik és szólítják nevén. Majd a mellette lovagló Don Antonióhoz fordulva így szólt. Csak ugyan nagy a kóborlovagság kiváltsága. Az egész földkerekségen híressé s nevezetessé teszi azt, aki ehhez a rendhez tartozik. Mert nézze csak, Don Antonio, engem még a gyermekek is ösmernek ebben a városban, bár sohasem láttak. Úgy van, Don Quixote uram, felelte Don Antonio, mert ahogy a tüzet nem lehet elzárni és elrejteni, az erény sem maradhat ismeretlen, a fegyverviselés dicsősége pedig minden egyebet túlragyog. Történt azonban, hogy amint Don Quixote a most említett magasztalás közben tovább folytatta útját, egy kasztíliai is arra vetődött. Látván a lovak hátára tűzött felírást, torka szakadtából így rámázott. Vigye el az ördög Don Quixote de la Manchát! Hát egész idáig elcsavarogtál, s nem vitt a föld alá az a tenger sok döngetés, amit rád csóztak. Bolond vagy, s ha magadba maradnál, bolondságodnak határán belül, még csak megjárná, de te elbolondítasz, eszelőssé teszel mindenkit, ha veled érintkezik és közeledik. Csak meg kell nézni körülötted ezt az úri társaságot. Eredj haza, hígesszű, nézz a gazdaságod után, feleséged, gyermekeid után, s hagyd fel ezzel a hóbortoskodással, ami fölemészti agyvelődet, s elveszi az eszedet. Atyafi, szólt rá Don Antonio, menjen a maga útján, s ne osztogasson tanácsot, ha nem kérik. Don Quixote de la Mancha uram, épeszű ember, s mi, a kísérői, nem vagyunk eszeveszettek. Az igazi érdemet meg kell becsülni, akárkiben s akármiben találjuk. Maga pedig takarodjék a pokolba, s ne legyen fogadatlan prókátorrá. Isten engem, kegyelmednek igaza van, válaszolta a kasztíliai, mert ennek a deréklegénynek jó tanácsot adni annyi, mint a falra borsót hányni. De mégiscsak nagyon sajnálom, hogy a józan ész, mely, amint mondják, ennek az együgyű embernek minden tettén-vettén meglátszik, elfolyik a kóbor lovagság csatornáján. Ami pedig azt a pokolba takarodást illeti, ahová kegyelmet küldött, kijelentem, minden utódommal egyetemben az örök tűzre jussak, ha én mától kezdve, még ha Matuzsálem korát érném is el, tanácsot adok valakinek, akárhogy kérnének is. A tanácsadó eltűnt, a társaság pedig folytatta a sétalovaglást. Azonban a bámész nép és az utca gyerekek olvasni akarták a cédulát, és annyira tolongtak, hogy végre Don Antonio kénytelen volt levenni a pergament, de úgy, mintha más valamit tett volna le Don Quixotéről. Nem sokára este lett. Hazamentek, mert táncmulatságot rendeztek. Don Antonio neje ugyanis igen előkelő, vígkedvű, szép, elmés asszony volt, és több barátnőjét meghívta vendége tiszteletére, hogy ők is mulassanak páratlan bohótságain. El is jöttek többen, pompásan megvacsoráltak, s mintegy 10 óra tájt megkezdődött a tánc. A növendékek közt volt még 2 dévaj, tréfa kedvelő, s bárha erkölcsük ellen semmi kifogás sem lehetett, kissé pajzánok voltak, s egyre mókáztak unalomkergetőnek. Ezek az asszonyok annyiszor meg annyiszor hívták táncra Don Quixotét, hogy végül a lovagnak teste-lelke belefáradt. Érdemes volt látni Don Quixote alakját, ezt a hosszú, vézna, szikár, sápat, szűkruhás, ügyetlen, s mindenek fölött éppenséggel nem könnyed táncost. A menyecskék loppal rá-rá kacsingattak, ő azonban szintén mint egy loppal közönyt tanúsított irántuk. Amikor azonban nagyon is erős ostrom alá fogták, Don Quixote fennszóval így utasította vissza őket. Hagyjatok békét nekem, kelletlen gondolatok, kegyelmetek meg, hölgyeim, másfelé irányozzák vágyaikat, mert az én óhajtársaim királynője, a páratlan Dulcinea del Toboso nem tűri, hogy rajta kívül más hódítson meg és tegyen rabjává. Ezekkel a szavakkal, a tánctól halára fáradva és kimerülve, leült a terem közepén a padlóra. Don Antonio azonban mindjárt intett, emeljék föl, fektessék ágyba. Legelőször is Sancho termett mellette, és így szólt. De hát az ördög vitte táncba kegyelmedet, kedves uram, avagy azt hiszi, hogy minden bátor bajnok táncolni is tud, s minden kóborlovag egyszer, mint táncmester. Ha azt hiszi, akkor ugyancsak csalódik. Tudok olyan embert, aki inkább megölne egy óriást, mint hogy egy bakugrást tegyen. Ha a taktust a talpán kellett volna kivernie a tenyerével, abban magam is kisegítettem volna kegyelmedet, mert ahhoz úgy értek, mint a saskesejű, de magához a tánchoz nem is konyítok. Ilyen és hasonló szavakkal meg-meg nevettette Sancho a táncesté vendégeit, azután vittes ágyba fektette gazdáját, jól betakarta, hogy meg ne hűljön a tánc után. Másnap Don Antonio igen alkalmasnak látta, hogy próbát tegyenek a bűvös fejjel. Ezért Don Quixotéval, Sanchoval, s még 2 barátjával, meg azzal a 2 hölgyel, akik úgy megtáncoltatták Don Quixotét, s Don Antonio házában töltötték az éjszakát, bezárkózott abba a szobába, ahol a fejet tartotta. Elmondta vendégeinek a fej tudományát, mindenkinek lelkére kötötte, hogy el ne árulja a titkot, s azt mondta, ma van az első alkalom, hogy próbát tesz a bűvös fejjel. Don Antonio 2 barátján kívül senki más nem tudta a varázslat nyitját. S ha Don Antonio be nem avatja őket, bizony meglepődnek, mint a többiek, mert a fej ügyessége és furfangossága a csodával volt határos. Legelőször maga Don Antonio lépett a fejhez, s halk hangon, de nem oly halkan, hogy a többiek meg ne hallhatták volna, így szólt. Mondd meg nekem, fej, a benned rejtő tehetségnél fogva, mit gondolok én ebben a pillanatban? A fej, bár ajkát nem mozdította, tiszta, érthető hangon, úgyhogy mindenki hallhatta, így válaszolt. Gondolatokról nem ítélek. Erre a jelenlevők alig tudtak hova lenni megdöbbenésükben, annál is inkább, mert sem a szobában, sem az asztal mögött nem volt egyetlen élő lélek se, hogy felelhetett volna. Hányan vagyunk itt? Kérdezte Don Antonio újra, a hang így válaszolt. Te vagy itt, feleségestül, 2 barátod, feleséged 2 barátnője, egy hírneves lovag, akit Don Quixote de la Manchának hívnak, s a lovag fegyverhordozója, név szerint Sancho Panza. Hogy csodálkozott ismét mindenki? Hogy merett ég felé minden ember hajszála a meghökkenéstől? Ekkor Don Antonio visszalépve a fej mellől így szólt. Ez elég annak bebizonyítására, hogy nem csalt meg az, akitől vettelek. Te bölcs fej, te beszédes fej, te válaszoló fej, te csodálatra méltó fej. Ám lépjen ide más, és tegyen föl bármi kérdést, amint kedve tartja. Kiváltképpen az asszonyokat bántja a kíváncsiság és a tudnivágyás, ezért legelőször is Don Antonio feleségének egyik barátnője lépett az asztalhoz, s azt kérdezte. Mondd meg nekem, fej, mit tegyek, hogy igen szép legyek? Válaszul ezt kapta. Légy erényes. Nem kérdek tőled egyebet, mondta a hölgy. Majd a másik barátnő megkérdezte. Azt szeretném tudni, fej, szerete a férjem igazán, vagy sem? A válasz így hangzott. Nézd meg, hogy bánik veled, abból megláthatod. Az asszony visszalépett, így szólt. Ezért a feleletért nem volt szükség kérdésre, mert abból ki hogyan bánik velem, természetesen megtudom, hogyan érez irántam. Majd Don Antonio egyik barátja kérdezte. Ki vagyok én? A felelet így hangzott. Magad tudod. Nem azt kérdem, válaszolt a lovag, hanem mondd meg, ismersz-e engem. Igen, ismerlek, hangzott a válasz. Te Don Pedro Norris vagy. Egyebet nem is kérdek. Ez is elég annak bizonyítására, derék fej, hogy mindent tudsz. Aztán a másik barát lépett elő, és azt kérdezte. Mondd meg nekem, fej, mi az én elsőszülött fiam legfőbb óhajtása? Mondtam már, szólt a válasz. Én óhajtásokkal nem foglalkozom. Mégis annyit mondhatok, a te fiadnak az a legforróbb óhajtása, hogy téged a föld alá tehessen. Úgy van, szólt a lovag. Ezt saját szememmel is látom, s kézzel fogható számomra. Nem is kérdezett többet. Ekkor Don Antonio felesége lépett oda, s így szólt. Nem tudom, fej, mit kérdezzek tőled, csak azt szeretném megtudni, sokáig örvendhetek-e még drága férjem életének. Soká örvendhetsz, hangzott a válasz, mert egészsége és mértékletessége hosszú életet ígér neki. Mások éppen mértéktelenségükkel rövidítik meg életöket. Majd Don Quixote járult a fejhez, s így szólt. Mondd meg nékem, te válaszoló, igaz volt-e vagy csak álom, amit a Montesinos barlangjában történt dolgokról beszéltem? Fegyverhordozom Sancho valóban megtartja-e a maga megostorozására tett fogadalmát? Feloldódik-e Dulcine a varázs alól? A barlangban történtekről, szólt a válasz, igen sokat lehetne mondani. Igaz is, nem is. Soká fog tartani, míg Sancho megkorbácsolja magát. Dulcine a feloldása úgy történik meg, amint kívánatos. Többet nem is akarok tudni, mondta Don Quixote, mert ha Dulcinea megszabadul a varázslat alól, én úgy tekintem, hogy a tenyerén hordoz a szerencse. Utoljára Sancho kérdezett. Mondd meg nekem, fej, kapok-e még egyszer kormányzóságot? Megszabadulok-e a silány fegyverhordozói szolgálattól? Meglátom-e még valaha feleségemet s gyermekeimet? A fej így válaszolt. Kormányzó leszel otthon, s mihelyt hazamégy, ismét meglátod feleségedet s gyermekeidet, s mihelyt nem szolgálsz, megszabadulsz a fegyverhordozóságtól. Aki lelke van, de jól eltalálta, kiáltott fel Sancho Panza. Ezt ugyan magamtól is tudtam. Ennél többet maga Perugio próféta sem mondhatott volna. Tök filkó, jegyezte meg Don Quixote. Hát milyen feleletet kívánsz? Nem elég, hogy a fej válasza megfelel a hozzáintézett kérdésekre? Elég, elég, mondta Sancho, csak hogy én mégis azt szerettem volna, ha egy kicsit világosabban szól, és valamivel többet mond. Ezzel aztán a kérdéseknek és feleleteknek vége szakadt, de nem a csodálkozásnak. Valamennyien ámultak, bámultak Don Antonio két beavatott barátján kívül. De Cid Hamete Benengeli azonnal mindent meg akar magyarázni, nehogy bizonytalanságban tartsa a világot, vagy bárki azt képzelje, hogy a fej valami boszorkányságot vagy rendkívüli titkot rejt. Ezért elmondja, hogy Don Antonio egy hasonló fej mintájára, melyet Madridban egy képfaragónál látott, a következő módon készítette a fejet a maga mulatságára és az együgyűek megtréfálására. Az asztal felső lapja fából volt, jáspisszerűre festették és fényezték, akárcsak az asztal lábát. Erre, hogy erősebb legyen, négy faragott sas körmöt tettek. A bronzszínű fej egy római császár mellképét ábrázolta, és belül egészen üres volt. De üres volt az asztal is, és oly ügyesen dolgozták össze a fejjel, hogy az egybeépítést semmi sem árult el. Az asztal lába is üres volt, s összekötetésben állott a fej mellével, nyakával, s az egész berendezés egy másik szobával függött össze, mely a bűvös fej helyisége alatt volt. Az üres asztallábon, asztalon, mellen, az említett mellszobron keresztül igen ügyesen bádok csövet vezettek át, amit senki se láthatott. Az alsó szobában helyezkedett el a beszélő. Ajkát a csőre illesztette, úgyhogy a szavak fölülről lefelé, meg alulról fölfelé világosan és érthetően hangzottak, mintha az ember halló csövön át beszélne. Így aztán lehetetlen volt nyomára jutni a turpisságnak. Don Antonio unokaöccse egy igen elmés, értelmes diák válaszolgatott. Nagybátyja előre közölte vele, hogy kik lesznek ma a szobában, így hát könnyen, gyorsan és pontosan felelhetett az első kérdésre. A többiekre csak találomra válaszolt, de mert okos volt, okosan. Szidhamete még azt is elmondja, hogy ez a csoda szerkezet valami 10-12 napig működött. Amikor azonban a városban híre ment, hogy Don Antonio házában bűvös fej van, és ez a fej minden hozzáintézett kérdésre megfelel, a tulajdonos, attól tartva, hogy hitük éberőrei úgyis neszét veszik, maga jelentette be tréfáját az inkvizítor uraknak, aztán az inkvizítorok megparancsolták, hogy semmisítse meg a fejet, és ne üzze vele tovább játékát, nehogy a tudatlan nép megbotránkozzék. Don Quixote és Sancho Panza szemében azonban a fej megmaradt tovább is bűvös, beszélő fejnek. Egyéb iránt Don Quixote-nak sokkal jobban megtetszett, mint Sancho-nak. A város úri társasága Don Antonio kedvéért és Don Quixote tiszteletére, de meg azért is, hogy a lovak bohóságai mulathasson, gyűrűdöfést akart rendezni hatodnapra, de ez füstbe ment, amint majd elmondjuk. Don Quixote-nak egyszer kedve kerekedett, hogy formaságok nélkül és gyalog sétáljon a városban, mert attól tartott, ha lóháton megy, az utca gyerekek megint háborgatni fogják. Így hát Sancho társaságában s Don Antonio két szolgája kíséretében csak ugyan sétára indult. Amint az egyik utcába befordult, Don Quixote véletlenül föltekintett, s egy ajtó fölött igen nagy betűkkel ezt a fölírást pillantotta meg. Itt könyveket nyomtatnak. Nagyon megörült, mert még sohasem látott nyomdát, szerette volna megnézni milyen. Bement egész kíséretével, s látta, hogy az egyik helyen nyomnak, a másikon korrigálnak, itt szednek, amott tördelnek, szóval látta a nagyobb nyomdák minden gépét, tevékenységét. Don Quixote egy szedőszekrényhez lépett, s megkérdezte, mire való. Megmagyarázták neki. Csodálkozott, s tovább ment. Aztán egy másik szedőszekrénynél megkérdezte a munkást, mit csinál. A szedő így felelt. Ez a lovag, s egy igen jól megtermett, tisztes, tekintélyes külsejű férfira mutatott, egy olasz könyvet fordított le, és én éppen most szedem, hogy kinyomtassuk. S mi a könyv címe? Kérdezte Don Quixote. Az író így válaszolt. Olaszul az a címe, uram, Le Bagatelle. S mi felel meg a bagatel szónak a spanyolban? Kérdezte tőle Don Quixote. Le Bagatelle annyit jelent, felelt az író, mintha spanyolul azt mondanának, apróságok. S bár a könyvnek ilyen szerény a címe, igen jó és fontos dolgokat tartalmaz és foglal magában. Én is tudok valami keveset olaszul, mondta Don Quixote, s büszke vagyok, hogy Ariosto néhány stanzáját könyv nélkül is el tudnám mondani. Azonban mondja csak kegyelmet, tisztelt uram, ne vegye úgy szavaimat, mintha talán tehetségét akarnám vizsgálni, mert csak kíváncsiságból kérdezem, nem fordul elő művében valahol ez a szó? Pinyatta? Igen, gyakran, felelt az író. S hogyan fordítja ezt kegyelmet spanyolra? Hogyan fordíthatnám másképp, mint ollának, fazéknak, felelt az író. Lánchorta, kiáltotta fel Don Quixote. Kegyelmet sokra vitte az olasz nyelvben. Fogadni mernék, nem is kevés pénzben, hogy ahol az olasz azt mondja, piace, kegyelmet spanyolul úgy mondja, place, ahol amaz piút mond, kegyelmed mást, a szut aribával, a giút meg abajóval fordítja. Természetes, hogy így fordítom, válaszolt az író, azért, mert így helyes. Esküdni mernék, folytatta Don Quixote, hogy kegyelmedet nem ismeri a világ. Túl fukar, hogy a fényes elméket s jeles műveket megjutalmazza. Hány meg hány szép tehetség vészel ezért, hány meg hány lángészt sorvasztanak el, mennyi érdemet dobnak sutba. Én mégis azt hiszem, hogy valamit egyik nyelvről a másikra lefordítani, kivéve a nyelvek két királynőjét, a görögöt és latint, szakasztott olyan, mintha az ember visszájáról nézni a flamand szőnyegeket. Igaz ugyan, hogy az alakok így is látszanak, de tele vannak szálakkal, ezek elhomályosítják őket, s korán sem oly tiszták, világosak, mint a szőnyeg színe felől. Aki könnyű nyelvből fordít, nem erőlteti meg sem szellemét, sem nyelvkészségét, épp oly kevésé, mintha másolna. Mégsem akarom ezzel azt mondani, hogy az ilyen fordítás nem dicséretre méltó munka, hiszen foglalkozhat az ember sokkal rosszabbal is, amiben még annyi köszönet sincs. Nem vonatkozik ez a megjegyzésem két híres fordítóra, az egyik dr. Cristobal, a Passo Fido átültetője, a másik meg Don Juan de Juaregia, az Amita fordítója, akiknek munkája oly szerencsésen sikerült, hogy az ember csak ugyan nem tud különbséget tenni, melyik az eredeti, s melyik a fordítás. De még azt is bátor vagyok megkérdezni kegyelmettől, vajon saját költségén nyomtatja ezt a könyvet, vagy pedig már eladta a kiadás jogát valamely könyvárusnak? A magam költségén nyomtatom, válaszolt az író, s a legelső kiadásból legalább 1000 annyi nyereséget remélek, mert 2000 példányban nyomtatom, s a példányonként 6 reáljával mind el fog kelni egy fütty alatt. Ezt ugyan eltalálta kegyelmed, jegyezte meg Don Quixote, de úgy látszik, nem ismeri a könyvnyomtatók minden fortéját, s csalafintaságát, hogy ennyire összetartanak. Annyit előre is mondhatok, ha 2000 példányt nyomat, olyan terhet vesz magára, hogy ugyancsak nyög majd alatta, főleg ha a könyv kisé száraz, és nem sikamlós. Eszerint inkább azt tanácsolná kegyelmed, mondta a szerző, hogy valami könyvárusnak adjam el művemet. Az majd 3 maradérivel kiszúrja a szememet, és még azt hiszi, hogy búsásan megjutalmazott. Én nem azért adok ki könyveket, hogy híres legyek, már eléggé ismerik műveimet. Nekem haszon kell, mert pénz nélkül fabatkát sem ér a hír. Adjon Isten sok szerencsét! Búcsúzott el Don Quixote, és azzal tovább ment egy másik szedőasztalhoz, ahol éppen a Lélek világossága című könyv egy kinyomtatott ívét javították. Ennek láttára Don Quixote így szólt. Az ilyen könyvek, bár sok van belőlük, csak ugyan méltók a kinyomtatásra, mert igen sok bűnös hasznára fordíthatja, és számos homályban tévelygőnek fényre van szüksége. Folytatta sétáját, egy másik asztalnál szintén korrigáltak. Megkérdezte a könyv címét, megmondták. Az elmés nemes Don Quixote de la Mancha második része. Írta egy bizonyos Tordesillasi lakos. Hallottam már erről a könyvről, mondta Don Quixote, s igaz lelkemre mondom, azt hittem, hogy szemtelensége miatt már régen hamuvá égették. Na de majd ennek is meg lesz a maga Márton napja, mint minden disznónak. A költött történetek csak akkor jók és érdekesek, ha valóság vagy valószínűség van bennük, az igaz történetek pedig annál jobbak, minél igazabbak. Ezekkel a szavakkal és a fölényes megvetés kifejezésével eltávozott a nyomdából. Don Antonio még aznap úgy intézte a dolgot, hogy megmutathassa Don Quixote-nak a kikötőben horganyzó gályákat. Ennek különösen Sancho örült meg, mert még soha életében nem látott hajót. Don Antonio értesítette a 4-es gálya parancsnokot, hogy vendégével, a hírneves Don Quixote de la Manchával még aznap délután meg akarja nézni a gályákat. A parancsnok és a város lakossága már hallott a lovagról, s hogy mi történt a gályákon, azonnal elmondjuk a következő fejezetben.